Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet karácsony második ünnepére igehirdetési alapul jelöltek ki számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás proféta könyvében, a 11. fejezetben, az első 9 versben a következőképpen. Vesszőszál hajt ki Ízai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka lehelletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, érdemes elérni a célt, érdemes elérni a hegytetőt a látványért. Kitikkadt, elcsigázott kirándulók új erőre kapnak, ha a fák között már felsejlik az ég kékje. A panoráma minden eddigi fáradtságot felettet velünk. Elcsodálkozhatunk ott fenn a csúcson, hogy milyen messziről jöttünk, hogy milyen nagy utat tettünk meg. S ha kilátó is van a hegytetőn, még a lépcsőnek is nekiindulunk, hogy még magasabbról lássuk a minket körülvevő tájat, falvakat, erdőket. A távolból, távolban tájékozódási pontok után kutatunk, vagy csak éppen egészen egyszerűen gyönyörködünk a látványban. Minden fáradtságot megér. A látvány fontos része ünnepeinknek, de már hétköznapjainknak is. Ezért nyílnak a látvány pékségek. Láthatóak a finomságok, és a frissen sült péksütemény illata betölti az utcát, elvezet egészen a boltig. Minden érzékszervünket megmozgatja, igazi, édes kísértés elé állít. Rögtön éhes leszek, mert már csak a látványtól is erre alapoz. A látvány fontos része karácsonyunknak is. Dekorációk, színes, csillogó ajándékok, díszek, beszélő, zenélő, sipoló játékok, finomabbnál finomabb nyalánságok, sütemények. Már a látványtól is eltelünk sokszor, és megelégszünk a roskadozó asztal mellett pár falattal is. Fontosak a kellékek, azok, amelyekhez nosztalgiával ragaszkodunk, mert gyermekkorunk karácsonyát idézi, egy régi dal, egy karácsonyfadísz vagy családi szokás. És fontos egyúttal az újdonság varázsa is, a hagyományok mellett jól megfér az új élet, a felfrissülést adó új erő. Drága testvéreim, ha a betlehemi történetet szemléljük, be kell látnunk, hogy semmi látványos nincsen benne. Egészen egyszerű szereplőkkel, egészen könnyen megjeleníthető. Semmi rendkívüli nincs a népszámlálásban. Semmi rendkívüli nincs az emberek elutasításában. Semmi rendkívüli nincs abban, hogy Mária mostoha körülmények között szüli meg elsőszülött fiát. Az sem csoda, hogy a pásztorok elindultak az angyali jelenés hallatán megnézni a jászolban fekvő gyermeket, s hogy a három bölcsek a csillag együttállások miatt a proféciák beteljesülésének a nyomába elindultak. Valljuk be, csillogáshoz szokott szemünk előtt kicsit szürkén fest ez a történet. Túl egyszerű. Ezért öltöztetjük fel Máriát Mária kékbe, Józsefnek botot adunk a kezébe, a pásztorok azon tanakodnak útközben, hogy mit adhatnának a kisded Jézuskának, a gyermek gőgicsélését szirupos énekekben jelenítjük meg, szükségünk van ezekre a kellékekre. Szükségünk van a látványra, a látványosságra. A kedves, puttószerű angyalok s az istállóban lévő állatok, betlehemesek és karácsonyaink elengedhetetlen kellékei. Vágyunk a látványos, az égből jövő, a nagyszerű, egy szóval vágyunk az isteni iránt. Ezért ujjonghatunk, amikor Ézsaiás szavai kerülnek elénk most, ezen az alkalmon. A Messiásról szóló jövendőlést tátott szájjal hallgatjuk, azt mondja, vesszőszál hajt ki Ézsai törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiből. Vagy már talán olyan látványos ez az ézsaiási jövendőlés, hogy elképzelhetetlen? Némelyekben a hitetlenség hangja szólalhat meg. Ugyan már, hiszen ez lehetetlenség. Esküdt ellenségek egymással békességben élnek. Hiszen ez nem valósulhat meg. Lehetetlenség. Most figyeljük meg ebben az igében is, miként a betlehemi történetben is felfedezhető, és így ragadható meg a betlehemi történet teljessége egésze, hogy Isten egyszerre ad a szemeink elé káprázatosan látványos jövőképet, és ugyanakkor magától értődő egyszerűségével meggyőz minket a mai ünnepnapon is, kijelentéseinek igazságával magához vonz minket. Előttünk van egy hatalmas fa, amelynek a törzséről új hajtás sarjad. Előttünk van egy hatalmas fa, pontosabban csak a gyökere, a törzse. Egy halálra ítélt fa. Ézsai törzse ez, Dávid király apjáról beszél Ézsaiás proféta. És egy kivágott fa törzse akár elkorhathat, de ha gyökerében elég erő maradt még, akkor új sarjat is hozhat, megújulhat. Ezt a reményt hirdeti a Messiás király eljövetelével a proféta. Ezt a reménységet teljesíti be a Messiás király. Hányszor tapasztaltuk már, hogy reménytelenségünkben feladtuk a küzdelmet? Az idővel, a feladat tengerrel, az elégtelenségünkkel. És amikor feladtuk ezt az erőlködést, amikor véges energiáink miatt széttártuk a karjainkat, és Urunk elé vittük a keserűségünket, nem megy, nem tudjuk megtenni, nincs elég idő, nincs elég energia, nincs elég tehetség hozzá, Isten akkor küldött egy segítőt. Isten akkor adta elénk a megoldást. És ezeket a hétköznapi csodáinkat bizony ritkán felejtjük el. Talán nem látványos. Mások a szerencsének, vagy más egyéb dolognak tulajdonítják talpra állásunkat, de mi tudjuk, hogy ki volt az, aki segített. Mi tudjuk, hogy ki az, aki mellénk áll a legnagyobb keserűségben és bajban. Isten népe Ézsaiás idején elcsüggett. Ezért van szükség a bátorító, reményt adó szóra erre a proféciára, mely a Messiásról szól. Azt írja, az Úr lelke nyugszik rajta. És az evangélium tanúsága szerint Jézus Krisztus a názáreti zsinagógában éppen Ézsaiás próféta jövendőlését olvassa fel. És amikor leteszi a tekercset, ezt mondja egyetlen mondatos első prédikációjaként: ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mi már Krisztus követőkként bátran állíthatjuk, hogy amiről a próféta még csak jövendőlt, az Jézusban beteljesedett, kiteljesedett. Számtalan jézusi történet, számtalan jézusi tanítás juthat eszünkbe, amikor igazságos ítéletével, bölcsességével elkápráztatta az akkori és a mostani hallgatóságot. Eszünkbe juthat a bűnös nő története, vagy az adópénz, amikor törbe akarták csalni. Vagy eszünkbe juthat a kettős nagy parancsolat. Milyen ámulva hallgatták. Milyen ámulva hallgatták a kérdezői, hogy miként lehetne összefoglalni a 10 parancsolatot, melyik a legfontosabb parancsolat. És erre a kérdésre Jézus a kettős nagy parancsolattal válaszol, amiben minden benne van, ami beteljesít minden isteni törvényt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Mindent összefoglal, mindent beteljesít. Ézsaiás nagy szavakat használ, látványosan festi elénk a békesség korszakának ismertető jeleit, az igazságot, a hűséget, az Istenfélelmet, az ítéletet. És ha mindezek megvalósulását vesszük szemügyre, a jézusi történetekben kirajzolódik előttünk a bűnös nő halált váró félelme, a kövek kihullnak a markokból, csak Jézus marad, és szelíd hangon azt mondja: én sem ítéllek el, menj el, és többé ne vétkezz. Látványos ítéletek helyett, amelyet keresztelő János is megjövendőlt, a fejsze már ott van a fák gyökerén, mindenki, aki nem terem jó gyümölcsöt, az kivágatik, utánam jön, aki tűzzel keresztel, ezt mondja keresztelő János. És Jézus ezzel szemben beáll a Jordán vizébe, a János keresztségét kérve, a megtérés keresztségét kérve, hogy beteljesedjék az írás. És a példák között meg kell említeni még a lábmosás történetét, amikor teljes természetességgel felkötötte derekára Jézus Krisztus a törölközőt, idézőjelben mondom, és elvégezte ezt a rabszolgamunkát. Megmosta a tanítványok lábát. Megalázta magát, szolgált nekik. Szolgált nekünk. Azért tette mindezt, hogy példát mutasson mai követőinek is. Egyszerre látványos és meghökkentő, egyszerre meghökkentő és hétköznapi. De mivel Jézus Krisztus Urunk ilyen egyszerűséggel teszi és tanítja, éppen ezért követhető is. És már indul a lábunk, és már mozdul a kezünk, és már nyílik a szívünk. A profécia második része ezek után már képeivel ugyan elkápráztat minket, egészen furcsa képeket mond Ézsaiás proféta arról, hogy miként békül meg a természet, miként lesznek halálos ellenségek egymás mellett kibékíthető társakká. Hitetlenségünk elpárolog, mert nagyon is életszerűvé, beteljesíthetővé válik ez a jövendőlés. Ézsaiás proféta szava. Azt mondja Ézsaiás: a tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik. A kisded a viperajuknál játszadozik, és alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Ez a békesség jövendőlése. A békét hozó látomás már az egész természetre kiterjed. Így fantáziánk nem tiltakozik, ha szalmátevő oroszlánról hallunk, mert Jézusban olyas valakit ismertünk meg, aki még a legellenségesebb erőket is ki tudja békíteni. Gátat szab a haragnak és a pusztító erőknek. gátat szab az ellenségeskedésnek. A betlehemi történetben bepolyált kisdedet azonosítjuk a békességet hozó messiás királlyal. Parancsol a tenger hullámainak, a vihart lecsendesíti. Csodálatos és látványos. Hétköznapi és meghökkentő. A törékeny gyermek a békességgel uralkodó, erős, isteni hatalommal rendelkező diadalmas királynak az előképe. Ezért színezik ki gazdagon a karácsonyi történetet a kis Jézus csodatételeivel. Mi magunk is biztos már sok ilyen történetet olvastunk. Előre megmutatva az emberfia isteni hatalmát. Jézus a legnagyobb ellenségeket is kibékítette. Istent és a tőle elfordult, neki hátat fordított embert. Téged. Istent és engem. Istent és téged. Nincsen meghökkentőbb, nincsen látványosabb, mint az a hétköznapi, korabeli kivégző eszköz, a kereszt, amelyen feláldozta magát. Feláldozta magát, hogy Isten végtelen szeretetét érezhetővé tegye számodra és számomra. Ez a karácsonyi történet summája egyszerűségében is a legcsodálatosabb tanítás. A jászolbölcsőben fekvő kisded, a kereszten önmagát feláldozó Jézus és a békességet hozó messiás király egy és ugyanaz. És ami még karácsony másnapjának ünnepi gyülekezetét is megörvendeztetheti, az, hogy mindezt a minket szerető Isten, teremtőnk találta ki és vitte véghez. Eltervezte, megígérte a proféciákban, és beteljesítette Jézus Krisztusban. Nem céltalanul cselekszik, hanem azért, hogy földi életünk mindennapi harcaiban legyen honnan erőt merítenünk. A karácsonyi történetből, a krisztusi tanításból, a krisztusi példaadásból. Hogy ünnepeinket elárassza a szemed gyönyörködtető látvány, s hogy szívünk felmelegedjen ekkora szeretet láttán. Ézsaiás még csak a reménységet fogalmazta meg, a béke korszakát illetően. De a jövendő megvalósul minden továbbadott mosolyban, béke jobban és a szeretet gesztusaiban. Látványosan és egyszerűen, magától értődően és csodálatosan. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te Krisztust küldted megváltónkul. Hála néked, hogy a betlehemi kisded, a messiás király, a béke megteremtője ugyanaz számunkra. Magasztalunk téged, és átmelegszik a szívünk, és indulunk is már, hogy ezt a szeretetet, amely határtalan és végtelen, továbbadhassuk mindenkinek, mert ezt bíztad ránk. Amen.